Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai ünnepünk igehirdetési alapigéjét. Megírva található a János írása szerinti evangélium 20. fejezetében, 30. és 31. versben a következőképpen. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mai nap, december 27-e, egyházunk liturgiájában János evangélistának az ünnepe is. Ebben az évben karácsony ünnepének mindhárom alkalmán is az általa írt könyvből szólt az ige a templomban az ige hallgatására érkezők felé. János valami egészen különös módon tudott szólni. Szívet melengető, érzelmeket felkavaró módon. S ma is, az ünnepek múltával is, az ő szavain keresztül szólít meg minket Isten, s tesz az apostol bizonyságot Krisztusról. Ennek az oly ritkán említett ünnepnek az igéjével is köszöntöm a gyülekezetet Ézsaiás szavaival, milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Éppen, hogy csak elmúlt a karácsonyi hármas ünnep. Ma is vasárnap van. Olyan alkalom, amely bár mondhatnánk, hogy semmiképpen nem különbözik az esztendő többi alkalmától. Hiszen mindegyik vasárnapon épp úgy a Szentírás áll az istentisztelet középpontjában. Most ma mindössze két rövid vers áll a felolvasott igében előttünk. Mint hogyha János apostolnak a záró szavai lennének az evangéliumból. De azután még a következő, az utolsó fejezetben ír arról, amikor Jézus megjelenik a Tibériás tengernél, és leírja Péter megbízását is. Végül pedig így zárja, mindegy nyomatékosítja a szavait, amikor ezt írja, ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, hogy tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha ezt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem maga a világ se tudná befogadni a megírt könyveket. De sajnos még ezt, a leírtakat sem tudjuk mindig befogadni, hiszen oly véges az emberi elme. Sok mindenről olvashatunk a Szentírásban. A tanúk leírják mindazt, amit láttak és hallottak. Legalábbis annak egy részét, nehogy feledésbe menjenek. És minden arról tanúskodik, amiről tanúskodnak, azt hangsúlyozza, hogy bizony ennyire szerette Isten a világot, hogy mindent megtett azért, hogy el ne vesszünk, azért, hogy örök életünk legyen. Bizony mindent, még az egyszülött fiát is küldte, adta és feláldozta értünk. Ami úgy kezdődött karácsonykor, ahogyan az evangélista írja, hogy az ige testté lett, közöttünk lakozott. Mondhatjuk azt, amit ők, a kortárs tanuk már átéltek, és amit mi is lépten nyomon megtapasztalhatunk, ahogyan egyik énekünknek a kezdő sorában is hangzik, hogy az Úr csodásan működik. S mindez ma is élő és ható, áthatja mindennapjainkat, formálja a sorsunkat. János evangéliuma tulajdonképpen Jézusnak azt a titkát mondja el, ami a Szentlélekben nyílik meg. És amikor János összefoglalja evangéliumát, mert hiszen ezeket lezáró versnek írja, akkor tulajdonképpen Jézusnak a titkát mondja el még egyszer úgy, ahogyan ő a Szentlélek által megértette. Három hatalmas gondolat fut végig János evangéliumában, és ebben a két versben is. Az első az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. A második, hogy ennek a hitnek van titka és csodája. A harmadik gondolat pedig az, hogy az ő nevében életünk lehet. Ebben a három gondolatban szinte benne van az egész evangéliumnak a lényege, és aki ezt a három gondolatot lelkében megértette, az tulajdonképpen a Szentlélek ajándékát vette. Nézzük egy kicsit részletesebben ezeket a gondolatokat. Nézzük sorban ezt a három üzenetet. Az első így hangzott, Jézus a Krisztus. Ez a héber messiás szónak a görög fordítása, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy felkent. Tehát Jézus a messiás a felkent. Akkor, amikor Jézus először lép a nyilvánosságra Názáretben, akkor azt mondja, olvassa Ézsaiás proféciáját, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engemet. Elküldött, hogy a betegeket meggyógyítsam, a poklosokat megtisztítsam, a vakok látását visszaadjam, a lesújtottakat megszabadítsam, a szegényeknek evangéliumot hirdessek, és hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Vagyis Jézus már első megszólalásakor bejelentette, hogy a lélek által felhatalmazást, megbízatást kapott arra, hogy adja Istennek az ajándékát a szomjas, a beteg, a megalázott, a nyomorúságos körülmények között élő embernek. Azért jött ebbe a világba, hogy feltétel nélkül adjon. Az Úr kedves esztendeje, amiről szól, jubileumi év, az Ószövetségben azt jelentette, hogy Istennek a bűnbocsánatát hirdették. Azt, hogy mindenféle adósságot elengedtek, minden terhet levettek az emberről, visszaadták az elvett földeket, rabszolga szabaddá vált. Az ember átélhette azt a csodát, hogy teljesen szabad lehetett az élet minden terhétől. Jézus pedig azért jött, hogy az életét odaadja értünk a kereszten. Azért támadott fel, hogy azt a dicsőséges életet, amit ő kapott az atyától, megmutassa, és az embereknek adja, és teljesen szabaddá tegyen. Erre kapott küldetést Jézus. Ezért ő a Krisztusa felkent. De ugyanakkor ő nem maradt bezárva a történelemnek az eseményeibe. Nem maradt sem a kereszten, sem a sírban, hanem feltámadt, és az Isten dicsőségében kap helyet. Amit ő elvégzett eddig a történelemben, élete odaadásával, a kereszten való halálában, feltámadásában, azt a Szentlélek által reánk tudja sugározni. Emlékezünk, hogy pünköstkor a tanítványok vallomása így hangzik, tudja meg Izrael egész népe, Urrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Jézusban minden profécia beteljesült. Az egész Ószövetség elérkezett a beteljesedéshez, mert a szövetségnek a célja, a törvénynek a célja, vége maga Jézus. Ő nincs bezárva a múltba, ő ma is él. karácsonynak az evangéliuma azt mondja, hogy az ige testté lett. Jézus azonban nem fejezte be ott az életét, hogy keresztre feszítették, ott sem, hogy feltámadott. Ő átlépi a történelemnek a határait. Belép az örökké valóságba, és úgy hat ezen a földön, mint aki itt van, mint aki nem a múlt, hanem mint aki jelen tud lenni az ember létben. A karácsonyi evangélium, amely hangzott pár napja, az volt, hogy Immanuel, velünk az Isten. Jézus feltámadása után azt mondta a tanítványoknak, íme, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. A Szentlélek tehát nem más, mint Jézus jelenléte. Egy kedves anekdóta szerint egy szappangyárus találkozik a pappal, és azt mondja neki, hogy hely, tisztelendő úr, az egész kereszténység semmit sem ér, mert hiszen a világ nem változott semmit 2000 éve. Ugyanaz a rossz itt van, ami akkor is volt. És akkor azt mondja neki a lelkész, hogy hát sétáljunk egy kicsit, és beszélgessünk erről. Elindultak, és egyszer csak az út mellett meglátnak a földön a porban játszó kis piszkos gyereket. Azt mondja neki a pap, kedves uram, látja, a szappan semmit se használ, hiszen az ember azóta is piszkos, nézzen csak rá erre a kisgyerekre. Erre azt mondja a szappangyáros, ja kérem, hát a szappan csak akkor jó, hogyha az ember használja. Erre azt mondja a pap is, hát ugyanez van a kereszténységgel. Vagy talán ismerős a testvérek előtt Váci Mihálynak Még nem elég című verse, aminek egyik részében azt írja, nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. Kedves testvéreim, felolvasott igénynek a második gondolatában már ott vagyunk a hit kérdésénél. Azt mondja János apostol, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia, és ezt higgyétek. De mit jelent a hit? A legtöbb keresztény ember azt mondaná, hiszem azt, hogy Jézus él. Elfogadom, hogy ő az Isten fia. Hát nem ez a hit. Vagy esetleg azt mondom, hogy valljuk, hogy Jézus feltámadott. Nem ez a hit. Igen, de több is ennél. Hiszen a hit annak a megtapasztalása, hogy azzal a személlyel, aki Jézus, közösségben lehet lenni. Bennem hat tovább. Átvisz engem a halálból az életre. Azt mondja a Pál apostol, amikor találkozott Krisztussal, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé én, nem én, hanem él bennem a Krisztus, mely életet testben élek, az Isten fiában való hitben élek, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Vagyis Pál átélte, hogy az a Jézus, akit ő egykor üldözött, él. Pál engedte, hogy benne is kifejtse hatását. Itt érthetjük meg azt a gyönyörű példát, aminél az ember olyan szívesen elidőzik sokszor, a szőlőtőke és a szőlőveszőről szóló jézusi példázatban. Ő a tőke, én a vessző. De a vessző ugyanazt a minőséget hordozza, mint a tőke. Vagyis Krisztus, miután a Szentlélekben eljött, velem közösségre lép. Benne vagyok, így mondta a Biblia. Ugyanakkor azt is, hogy ő pedig bennünk van. Ahogyan Pál a római levélben mondja, a reménység többé nem fog megszégyeníteni minket. Azaz reménységünket senki a világon össze nem törheti, mert az Istennek a szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. vagyis Isten szeretete, most már nem csak annyi, hogy elhiszem, amit Isten értem Jézusban tett, hanem hogy bennem van, a lelkembe árad ki. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy behozta az életembe Krisztust. Kiderült, hogy én és ő nem kettő többé, hanem Krisztus és én egy vagyok. Ez a hit. Akkor, amikor az ember házat épít, akkor huzalokat is vezet. Aztán egyszer csak eljön az a nagy pillanat, amikor a villanyt bekapcsolják, amikor a huzalokba áram lesz. Micsoda a hit. Tulajdonképpen annak az átélése, hogy a huzalokban áram van, vagyis a Szentlélek Krisztust behozza az életembe és világosságot gyújt. Rengeteg embernek az életében ott van a huzal, de üresen, nincs benne áram. Márpedig a Szentlélek azt akarja, hogy ebben a hitben egyszer csak áram fusson végig, és az ember átélje a Krisztussal való közösséget. A harmadik üzenet pedig, életetek legyen az ő nevében. Nehéz megmondani, hogy mi az élet. De azt is nehéz megmondani, hogy mi a keresztény élet. Pál apostol így fogalmaz, röviden, tömören. Nekem az élet Krisztus. Vagyis rajta kívül nincs még egy másik életem. Ő az egyetlen, ő az élet, akit élek. Olvastam egy kis történetben, ami nagyon jól kifejezi ezt, amiről szó van, hogy egy királyhoz megérkezik egy dervis. És az uralkodó szeretné ezt a szegény embert megajándékozni. Azt mondja neki, hogy fiam, add ide a koldustáskádat, és én megtöltöm arannyal. És kérdi tőle, hogy meg leszel elégedve ezzel? Ő azt mondja, hogy nem is kérek én többet. Itt van a koldustáskám, s ha megtöltöd arannyal, akkor én boldog leszek. Oda viszi neki a táskát, király tölti bele az aranyat, de hiába. A táska nem telik meg. Minél jobban tölti, annál inkább üres lesz. És erre a király azt mondja neki, hogy hát vald be, hogy ez varázstáska, és azért nem tudom megtölteni. Ő azt mondja, elárulom neked, hogy ez valóban egy varázstáska, mert az emberi szívnek a titkát ábrázolja. Az emberi szív soha nem lehet megelégedett. Akár gazdagsággal, akár figyelemmel, szeretettel vagy tudással töltik meg. Hiába. Nem tud telve lenni, mert nem erre lett teremtve. Igen, az emberben űr van, és ezt bárki próbálja betölteni, nem lehet. De van egy csoda. Azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Van valaki, aki képes megtölteni az emberi szívnek ezt a kielégíthetetlen mohó vágyát az élet után. Jézus azt mondja, elküldöm Szent Lelkemet. Ha valaki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha örökké meg nem szomjazik, hanem a víz örök életre buzgó vizének forrása lesz benne. Kedves testvéreim, ezen a mai vasárnapon három üzenet hangzott egy egészen rövid ige szakaszból. Az, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus. Az, hogy a hitben éljétek át ezt a csodát, amit a Szentlélek teremt. És az, hogy a hitben életetek legyen az ő nevében. Ezt a csodát élhetjük át napról napra, alkalomról alkalomra, amikor kézbe vesszük a Szentírást, amikor Isten szavára figyelünk, elcsendesedünk. Adja ő, hogy minél többször élhessük meg ezt a csodát, és általa hitre és életre jussunk. Mert Urunk Szent Lelke tudja elvégezni bennünk az ő hitet teremtő munkáját, és akkor ebben a hitben örök életünk van. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy újra megszólítasz minket igéden keresztül. Hálát adunk neked, hogy megmutattad, hogy Jézus Krisztus a te fiad, hogy ennek a hitnek van titka, csodája, és ha őre áttekintünk, ő benne bízunk, az ő nevében életünk lehet. Amen. Elhunyt testvérünkre emlékezünk, Kőssi Györgyre és Bolla Imrére. Hajtsuk meg fejünket, és csendben, imádságban emlékezzünk meg róla. Úrunk Istenünk, meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor elhunyt testvéreinkről, Gősi Györgyről és Bolla Imréről emlékezünk meg most, gyülekezetünk közösségében imádságunkban. Áldunk mindazért a jóért, amit rajtuk keresztül adtál övéknek. Kérünk, hogy bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyarlóság volt bennük. Cselekedj velük kegyelmet szerint, s az végső napon támaszd fel őket üdvösséged örömére. A gyászolókkal, a reájuk emlékezőkkel éreztesd atyai szeretetedet. Végasztald meg őket jóságoddal. Mindnyájunkat pedig úgy vezess szent lelkeddel, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy akaratod szerint éljünk, egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt, el nem múló örömmel. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat. A Krisztus Jézusban.